Ez nagyon jó volt, Peti. Igazán gondolkodtam a saját bizonyságomon, de amíg hallgattam Pétert, tényleg annyira jókat mondott, nem? Tök jó, ezek tök jó dolgok voltak. Feltétel nélküli szeretet. Jó. Hát én most főleg a megtérésemnek a bizonyságát fogom elmesélni. A 8. kerületben nőttem fel Budapesten, és a szüleim igazán olyan párocska volt, aki felment Pestre szerencsét próbálni vidékről. Hát nem is sokáig maradtak együtt, nem is házasodtak össze. És akkor így bátyámmal így a utca nevelt fel minket. És hát jó kis környéken laktunk. Sok csúnya dolgot láttunk. Így a dolgokat, hát igazán a nyomort láttuk. Meg azt a rétegét a társadalomnak, aki tényleg szegény, és ugyebár a 8. kerület egyik fele roma, és mi is igazán csak így tengtünk, lengültünk. A harmadikon laktunk, 10 emeletes házból, így dobáltuk ki a paradicsomot, meg a tojást az emberekre, járókelőkre. Volt ilyen, hogy neoncsövet is kidobtunk, de veszélyesek voltak. Aztán amikor a szomszéd ilyen pocakos bácsi volt, mint a Balázs, kiszúrt minket lentről, mert volt a boltban az eladó, és mondta, hogy na, elmegyek, elkaplak titeket. Akkor a bátyám híradás technikát tanult, az belevezette az áramot a kilincsbe, 220-at. Szóval örültünk, hogy nem találta meg a pontos lakás, de... Szóval féktelenek voltunk, tényleg féktelenek voltunk, és a helyi bandában nőttünk fel. Ja. Általános iskolában volt egy ilyen válogatás, hogy nem tudom, hogy nálatok hogy volt a ti iskolátokban, de az első két osztályt még együtt voltak, mindenki a gyerekek, és utána volt egy válogatás, és a jobb képességűek kerültek az A-ba, a kevésbé a kallaudók meg a C-be, a hülyék meg a D-be. Ne vedd magadra. Csak bármilyen került. Ne. Ott egy C-s. Én is C-s voltam. Akkor. A bátyám is B-s volt, mert a B-s volt B-s volt a tesi tagozat. Ő neki jó dolga volt. De én C-s voltam, és igazán már ott is kemények voltunk. Mi mentünk át verekedni a másik iskolával. De hogy lényeg, tehát ezek így vicces dolgok voltak, ezért voltak olyanok is, hogy például többek között anyukám, szüleim azért váltak el, mert apukám ivott, és nem tudta ezt kezelni. Keveset ivott, és utána elszállt a feje. És emiatt nagyon durva dolgokat is láttam gyerekkoromban, az eléggé tönkretette, úgymond, a lelki világomat. És meg az utcán is, csak elmondom, mert ez tényleg mai napon is úgy van, hogy többször láttam nőket teljesen vérbe, mert ugyebár valószínűleg a futtatójuk alájuk rúgott, és ők meg terhesek voltak, és elment a magzat, és csak úgy mentek sírva, és ez többször megtörtént. Tehát láttam egy olyan nyomort, ami feltette bennem ezt a kérdést, hogy ez miért van, hogy így, tehát ott van tudtam, hogy van önkormányzat, van olyan szociális osztály, meg van olyan családsegítő szolgálat, de láttam, hogy mindezek nem képesek segíteni. És van egy olyan fájdalom, egy olyan nyomor, tehát mi is így apa nélkül felnőve nagyon hiányzott nekünk az, hogy bárcsak ott lenne valaki. Volt egy ilyen nagypapi figura, akit anyumkám így felpénzelt, vagy nem tudom, hogy csak így jó szándékból jött, egy ilyen fél évet velünk volt, de már csak az, hogy kimentünk vele a Margit-szigetre, meg ilyen dolgokat csináltunk, az itt sokat jelentett nekünk. Aztán el is nem tudom, hogy mi volt ez az emberke, de mindegy, az a lényeg, hogy csak ott van valaki, akivel meg tudod beszélni a dolgokat. Már ez is jót jelentett volna kereszténységről hallani se akartam meg egyházról, mert ugye bár őt vannak ott a nagy házikóba, és ott tök jól érzik magukat, mert ők az elit, ők biztos az ások, szép családba felnőttek, meg mit tudom én. Voltak ilyen barátaim, és őket is tök jó, fú, család, azt az életenek van apja, meg mit tudom én. De volt bennem ez a kérdés, hogyha ők tényleg jók, tehát hogyha ők a jó emberek, akkor hogy nem tudnak abból a nagy jóságból segíteni azokon, amik rosszak. Mert igazán aztól nem, ők nem jobbak, hogy elszigetelik magukat a nyomortól. Tehát attól senki sem jobb, hogy azt mondja, hogy bocs, én ezzel nem vállal közösséget, hanem ha tényleg jó vagy, az azt jelenteni, hogy tudod, ide jössz, és akkor tudsz segíteni. Igazán nem kell sok. De ezt nem láttam egészen addig, amíg egy karácsonyon nem láttam a Jézus élete filmet. És így közönösen néztem, de aztán így Jézus így belecsapott a levesbe, és azt mondta, hogyha, ugye bár ott volt a nagy tömeg, hegyi beszéd, és azt mondta, hogy ti tényleg jók vagytok, akkor miért csak azokkal cselekedtek jók, akik veletek jók? Mert nem ugyanezt csinálják a gonoszok is? És ezt így hallottam, és tényleg most is feláll a hátamon a bőr, hogy azt mondom, hogy ez hogy lehet. És azt mondtam, hogy ezt tudja, hogy miről van szó. És azonnal fordult bennem a kocka, és ott pont egyébként abban a jelenetben, ez a Jézus élete film, a Timóteus társaságos, ott rögtön egy parázna nőhöz megy oda Jézus, és akkor hogy hívják, ott mindenki, hogy hívják, ki volt akadva, meg ilyesmi. És Jézus meg felkiáltott, hogy ne ítélj, és nem ítéltetsz. És látszott, hogy ő érti, hogy ő benne megvan az, hogy ő képes, és oda megy, és tényleg akkor volt az, hogy tehát a végén elmondtam én is ezt a megtérő imádságot. És utána bele költözött ez a dolog az életembe, hogy én is akartam segíteni. És nem tudom, hogy gondolkodunk ma magunkról, hogy jók vagyunk. Tudod, hogyha én valaki szoktam, hogy mi is csinálunk dolgokat, vagy a cégnél, és azt mondja, hogy jó, hogy nem a jó, ez egy másik fogalom. Jó az, Jézus Krisztus azt mondta, amikor rámondták, hogy jó, azt mondta, hogy még én se. Azt mondta Jézus Krisztus. Azt mondta, hogy csak az Isten. És ezt valószínűleg az emberi mi voltába mondta, abba a mi voltba, ami kiürül, hogy ő ment mindig imádkozni, és az atyától vette, az volt az a forrás, ami őt feltöltötte jósággal és szeretettel. És igazán nagyon-nagyon ez egy olyan dolog, amit nem lehet, amivel nem lehetünk megszokottak, hogy jók vagyunk. Azt hiszem, hogy 1 Péter 1-be, vagy 2-be mondja, vagy 2 Péter 1-be, hogy ragasszatok a hitetekhez szeretetet, aztán kitartást, hűséget, és mondja a dolgokat, hogy igenis ez egy olyan dolog, amiben folyamatosan a hívő ember is növekszik, és én el tudom mondani magamról, hogy én nem azért vagyok hívő, mert jó vagyok, én azért vagyok hívő, mert rátaláltam arra a forrásra, erre a szeretetnek a forrására, ahonnan lehet meríteni. És azóta más az életem, és mindazzal az elveszettséggel, ami mai napig ott van az emberben, és mai napig óriási kérdéseim vannak, meg űr, meg bolond gondolatok, mint egy tört lelkű ember, de mivel megvan ez a kapcsolatom, ez újra és újra feltölt, és átformál egy teljesen más dologra is. Igazán Balázsral beszélgettünk hétfőn, amikor mentünk vissza a cuccokért, hogy olyan fájdalmas néha látni a keresztényeket, akik a kegyelmet arra használják, hogy jól érezzék csak így magukat, és lubickoljanak, mert igazán nekik fingjuk sincs, hogy mi az a kegyelem. Mert a kegyelem az akkor árad ki, amikor te jó akarsz lenni, amikor te változni akarsz, amikor megszentelődsz, és tényleg nézzétek meg az ige verseket ott, ahol a környezetében, hogy Róma 8, hogy Isten mindent javunkra formál, meg mindent a javunkra ad, de előtte azért ott volt a Róma 3, 4, 5, 6, 7. Tehát, hogy van ott egy folyamat, hogy lásd az egészet, hogy igenis van egy mérce, aminek nem felelünk meg, de Isten jobb, és ezen felülemel, mindezek ellenére ember vagy, de az Isten. Nek ott a kegyelme, és hogyha így éljük az életünket, akkor árad ki ez a kegyelem, és ömlik, mint egy folyam, és átformálja az embert, és nincsen akadály, nincs gát, nincs olyan, én is, tehát, hogy hihetetlen, hogy néha a gondolataimra megismerjük, hogy jóságos ég, hogy lehet egy ilyen gondolatom, és aztán pedig jön a kegyelem, és utána jön egy teljesen más dolog, és mindennek Isten a forrása. Szóval csak ez lett volna így röviden a bizonyságom, és szóval, hogy nagyba kapcsolódik Petihez, hogy beszéltél itt a szeretetről, az abszolút nekem is sokat szólt. Na, és nagyon örülünk, hogy itt lehetünk. Jó itt veletek lenni, majd nem sokára valószínűleg Szegeden ismét bandázunk.
Köszönjük. Úgyhogy átadom a szót bárkinek, aki szeretne bizonyságot mondani. Vagy erről a hétről, vagy az elmúlt 7 évről. Gyere, Viola! De tényleg gondolkozz, nyugodtan beszéljetek, mondjatok valamit.
Sziasztok! Hát, nekem nagyon szóltak ezek az üzenetek, amiket a Balutól hallottunk a héten a Illésnek a küzdelmeiről, meg az aggodalmaskodásról, és hát így anyaként, meg nőként egyébként is hajlamos vagyok én ezekre. És most, hogy ma reggel mondtad, hogy hát mondjak egy bizonyságot, így gondolkodtam, hogy mit mondanék. És igazán így kapcsolódva ahhoz az Illéses történethez, amikor mondtad, hogy Illésnek helyreállásra volt szüksége az ő forgatókönyve és az Isten forgatókönyve között, hogy megértse, hogy nem mindig úgy történnek a dolgok, ahogy ő akarja. Eszembe jutott a szülésem. És gondoltam, hogy nem kívánt részletektől mentesen elmondom nektek, hogy hát Eszternél, amikor közeledett a szülésnek az ideje, akkor elég sok próbatétel volt, ugye a másik kislányom, a Liza, sokat volt otthon, tél volt, hideg volt, Eszter februárban született. Államvizsgára készültem, 2 héttel a szülés előttre voltam kiírva államvizsgázni, szóval sűrű volt az élet, és mindez 4 fal között, 2, hát egy nagy pocakkal, meg egy gyerekkel, aki tele van energiával, szóval vártam nagyon, hogy letegyem a csomagomat, és a lényeg az volt, hogy közeledett az idő, nagyon sok vajudás volt, hú, megszületik idő előtt, de jó. És eljött a napja, és nem történt semmi. És mondom, ezt nem hiszem el. Orvos mondta, hogy be kell feküdni, annánál be kellett feküdni, 10 napig rám se néztek, ha megindul, megindul, ha nem, majd 10 nap után talán teszünk valamit. Nem, Istenem, én ezt nem bírom. Tehát ott van Anna, betegen, még soha nem hagytam egyedül, nem, hogy 10 napra, még 1 napra se, és ez a forgatókönyv így előre így az aggodalmaskodás. Ugye a képzelet beindult, ez a kórház, a nővérek, milyen kedvesek voltak, ugye mindent értünk, tettek, ugye, és hát ez 10 nap, ekkora pocakkal bedagad a lábad, milyen szuper, tök jó, és akkor így elkezdtem így harcolni, és felhívtam az összes nőgyógyászt a környéken, aki nem az enyém volt, hogy megszülesztene-e, bármit megteszek, csak ne kelljen ezt a 10 napot. És hát ilyen nagy harc volt tényleg, tehát emberileg mindent megtettem, amit lehetett, hogy ne kerüljek ebbe a helyzetbe. És hát persze sírtam, rittam, és a végén azért leültem imádkozni is, hogy Uram, tényleg segíts, mert ezt így látod. És így beszélgettünk Gáborral annak idején, emlékszel az engedelmességről. Ugye ő is a munkahelyén milyen sokszor belefut ebbe, hogy a főnök mond valamit, és akkor nem tetszik, és hát meg kell csinálni. És hogy igazán így ő mondta nekem, hogy ez Istennek való engedelmesség, az ott kezdődik, hogy a főnökömnek engedelmeskedek. És mondtam, hogy hát ez tök jó. Tehát akkor, amikor a nőgyógyászom azt mondja, már pedig be kell feküdni, akkor nincs mese, be kell feküdni. És így is kaptam 2 nap haladékot, tehát volt időm, hogy a forgatókönyvem helyreálljon. De ez a 2 nap, ez nagyon harcos volt, és 2 igét kaptam. Az egyik az az volt, hogy Jézus, amikor a Getsemáné kertjébe ugye elmegy imádkozni, hogy ha lehet, múljon el ez a pohár. De ha nem, a te akaratod legyen meg, és ne az enyém. És ez így nagyon szíven ütött, és azt mondtam, hogy te jó ég, hát ha Jézusnak ez elég volt, akkor azért ez, tehát kellene, hogy elég erőt adjon nekem, hogy hát ha nála rendben volt, akkor nálam is rendben lesz. És akkor így csak így éreztem, hogy így el tudom engedni a dolgot, hogy oké, atyám, bármi is lesz, legyen meg a te akaratod, ne az enyém. És a befekvés, a kórházba indulás előtti este elmentünk egy közösségbe, a Henkáéknál volt egy bibliatanulmány, ott voltak a Kovács Jonatánék, és akkor így beszélgettünk. És annyira jó volt imádkozni, testvérekkel együtt lenni, és csak így éreztem, hogy na, hogy így Isten elvégezte a szívemből, hogy akkor be tudok menni a kórházba. És aznap még azt a verset kaptam, hogy amikor Jézushoz jöttek a görögök, és látni akarták, akkor Jézus háborgott a lelkébe, és mondta, hogy atyám, ments meg engem ettől az órától. De hát pont ezért az óráért jöttem. És akkor csak így valahogy így bennem volt, hogy egy óra. Egy óra szenvedés, de hogy meg lesz. És akkor, ahogy befeküdtem a kórházba, még most is emlékszem tisztán, hogy bementem a legnagyobb békességgel, vizsgálat, beindultak a fájások, és másnap hajnalban, ez volt péntek este, másnap hajnalban, ugye hétvégén a fűsenő, tehát hogyha ott nem indul meg, akkor tényleg a fűsenőt volna. De az Isten. És hajnalban, amikor bejött a nőgyógyászom, mert váltásban volt a szülésznő, és akkor szólt, hogy hát itt baba lesz, mert már nagyon ott vagyunk. És bejött, megrepesztette a burkot, és egy órán belül megvolt a baba. És az egyik barátnőmet kérte meg, hogy jöjjön be velem szülni, mert Gábornak éppen nem volt meg ez az influenza oltása, és ugye lezárták az osztályt, mert hogy influenza vírus volt. És hát ugye ez a tehetetlenségre még egy lapáttal, hogy nem elég, hogy be kellett feküdni, nem elég, hogy és még a Gábor se jöhet be. És mondom, úristen, hát hogy fogom én ezt végigcsinálni a férjemnek? és bejött Henka, és a maga kis könnyedségével, baby, minden jó lesz, ami benn van, ki fog jönni, ne aggódjál. És hát ott már folyt minden, aminek kellett, és csak így álltam, és kapaszkodtam, és akkor így mögém áll, és mondja, hogy uram, ezért az óráért jöttünk, legyen meg az a baba. És akkor így eszembe jutott ez, hogy atyám, mit mondjak, ments meg ettől az órától, de hát, hogy ezért az óráért jöttünk, és hogy már csak arra emlékszem, hogy tényleg lezuhanyozni nem volt idő, mert már még vizesen feküdtünk fel az ágyra, és toltam 2-t, és ott volt a gyerek a karomba. És azt mondtam, hogy ez hihetetlen. Tehát, hogy Isten annyira fantasztikus forgatókönyvet készített, és hogy én az utolsó pillanatig foggal körömmel küzdöttem ellene, hogy de én már tudom, hogy mi lesz, és én azt nem akarom, és nem. És amikor átadtam így az egészet az Úrnak, akkor ő jött. És egy óra. És ott szültek mellettem, körülöttem, üvöltve, mint akit mészárszéken daraboltak, és tényleg tudom, hogy az volt az az orvos, akin én az előzőt szültem, és ugyanezzel az élménnyel jöttem el. Tehát, hogy az elmémben a képzelet felhánytorgatta ezt, és minden napom a szülés előtti, utolsó héten sírással, félelemmel, küzdelemmel, nem akarom, és mi lesz, és amikor ott voltam, akkor csak egy ilyen győzelem, és kijött a gyerek, és utána lepattantam az ágyról, és besétáltam a kórterembe, és csak így, megvan! És így néztek rám. Jó van, akkor edd meg az ebédet, mert mindjárt hozzák szoptatni. És gátvédelemmel szültem, tehát ez fantasztikus volt számomra. Úgyhogy az Isten forgatókönyve, hogy mennyire fantasztikus volt ezt így elengedni, és hogy tényleg nagyon nehéz volt, nagyon, tehát aki szült már, és anyuka, és szülő, az tudja, hogy azért ez kemény, tehát ez kemény, de hogy Isten annyira jó volt, annyira igaz volt az, amit mondott, hogy egy óra lesz, hogy legyen meg a te akaratod, ne az enyém, és hogy amikor ezt így el tudja az ember engedni, ez tényleg olyan, hogy ott bungee jumping. Tehát ez a... Tudom, hogy ott a kötél, de hogy fogalmad nincs, amíg az utolsó pillanatban, amikor bele nem koppansz a földbe, megfog és visszaránt. És hogy az Isten ilyen volt, hogy engedte, de aztán oda nyúlt, amikor kellett, és győzelem volt. Úgyhogy Eszter így született, mint a rakéta jött, és én nagyon boldog voltam, hogy az Isten forgatókönyve volt az, ami érvényesült, és csak most erre visszaemlékeztem, hogy amikor jön a következő helyzet, akkor is nyilván, hogy emberből vagyok, és nyilván, hogy küzdelem lesz, de hogy milyen jó ide visszatérni, hogy az Isten meg fog szabadítani. És nem tudom, hogy hogyan, de hogy jót lesz. Úgyhogy ebbe bízni és megerősödni.
Köszi. Szóval kirakom ide a mikrofont, jó? Nem lesz szemkontakt. Mikrofont.
Nagyon sokan tudjátok, hogy Gábor fiankkal kapcsolatunk milyen volt, és héten ugye fölhívtam telefonon, és csodálva határos módon olyan szépen beszélt velem, hogy azt mondtam, hogy az a rengeteg imádság, amit Marian, ti, akik ugyanígy benne voltatok az imádságban, meg én is, hogy ez most már oda talált, ahova kell. Mindettől függetlenül én egy kicsit kevésbé, Marian az szinte rettegve félt attól, hogy mi lesz. Mi fogad majd bennünket. És szintén csak ezt tudom mondani, hogy ez a csodálatos dolog, ahogy fogadott bennünket Gábor, és ahogy beszélgettünk, nevettünk. Tehát ez a régi Gábor volt, és jó volt az unokával is. És mindenjátoknak nagyon köszönöm azt a szeretettel elmondott imát, amit Gábor felé, meg felénk is nyújtottatok. És hála az Úrnak, ez tényleg oda talált, ahova köllött, és nagyon-nagyon bízok benne, hogy ez nem is fog most már változni. Eljutott odáig, hogy azt mondta, hogy nem görcsölök a problémámmal, mert nekünk még ezt a gyereket föl kell nevelni. És itt jön elő az, hogy ő mindig csak azt emlegette, hogy ez is meghalt mellettem, az is meghalt mellettem, és akkor ő is, meg minden. És eljutott odáig, hogy szem előtt tartja. Tehát sokkal jobban szem előtt tartja a családot, mert tisztában van vele, hogy ő ugyanúgy hozzátartozik a gyerekhöz, mint a feleség, és hogyha ő nem lesz, akkor mi lesz a gyerekkel. És ez is egy csodálatos dolog, hogy idáig eljutott, hogy ezt megérje, hogy ő fel, idézőjelben mondva felelősséget tartozik a családjáé. És mondom, még egyszer köszönöm azt a sok imát, amit mondtatok. Ennyi lett volna.
Nem először mondok arról a dologról, ami problémával küzdök. Egy betegséggel, nem tudom, biztos, hogy mindannyian tudtok róla, mert már nem egyszer mondtam róla. Én szerintem a bizonyság az nem csak plusz dolog, ami történik az emberrel, egy módon a negatív is. Hát... Oké, nem akarok nagy részletességbe kitérni erre a dologra. Csak annyi, hogy... hogy oda is bátorság kell, hogy eljussak arra, hogy bevalljam, hogy mivel küzdök. Ja, alkoholista vagyok. És... eljutottam arra a pontra is, hogy bevalljam azt, hogy segítségre van szükségem. Szerintem egy évvel ezelőtt is erről beszéltem, meg még előtte is erről beszéltem. Köszönöm, Peti, tehát azokat a szavakat, amik a szívedből jöttek az Úrtól, amit most itt megosztottál velünk. Mert szeretet. Meg Gábornak is, a Bóbás Gábornak a beszélgetéseket, meg tulajdonképpen a Véneknek, párszor Balúnak, Hamper Gábornak, és jaj, Orbán Gábornak, meg drága embernek, akit megismertem itt a táborba. Csak tudtam most, hogy hívják Edit. Nem. Etelka, igen. Kiderült, hogy Etelka félig meddünk a Bozsó családnak a része. Ez ma reggel derült ki. Nem tudom, mennyire bontatok el elő valamit. Okay. Okay. Édesapámnak a legelső felesége, Bozsóné, most már nem tudom pontosan, hogy Farkas Nikolini Áginak hívják. igen, az ő kollégónője. Tulajdonképpen így ma reggel derül ki, hogy így ismerik a fétestvéremet, bátyámékat, unokatestvérem. És örült, hogy beszélhetett az apukámmal is, nyilván, mert történt egy dolog a héten. Le kellett írtatni a telefonomat, mert én jobb szeretném inkább azt mondani, hogy elestem való, és kiesett a zsebemből. A résztekben most nem nagyon mennék bele. De nekem most az a bizonyság ezzel kapcsolatban, hogy mindennek ellenére teljesen szabadon énekelhettem ma reggel az Úrnak, hogy ő nem változik. Hogy ő a gyógyító, és hogy mindezek ellenére nem űztetek ki a gyülekezetből, és nem vagyok számüzetésbe. Bár nem biztos, hogy mindig kívánatos személy vagyok, vagy voltam, vagy... De és csak ezt akarom megköszönni, hogy... Ja, imádkoztok is, értem, köszönöm. Változni akarok, de ennek ára van, mert akarok gyógyulni, de ennek van következményei, és a felelősséget vállalnom kell. Ja, hát valószínű pszichiátriára kell mennem, mert valami idegi, valami bekattan is. De ugyanolyan gyorsan, amilyen gyorsan jött, olyan gyorsan, mint ha elvágták volna. és nem tudom, hogy mitől, mint hogy. Hosszú lenne, és most gondolom más is sorra szeretne kerülni. Csak én örülök, hogy itt lehettem. Remélem, jövőre már úgy tudok eljönni, hogy nem vagyok beteg, de nem fogok ebből fölgyógyulni addig, amíg az Úrral nem találkozok a mennybe. Mármint úgy értve, hogy nem mondhatom azt, hogy nem vagyok alkoholista, ha mit tudom én, nincs 2 évig nem ittam már, vagy 10-15 évig nem vagyok alkoholista, hanem ugyanúgy az maradok, csak éppen gyógyult állapotba. És sajnálom mindenkinek, bármit ígértem a héten, arra ragudjatok rám kicsit, hogy haragudjatok, de ne védkezzetek. Sajnálom, de köszönöm, hogy szerettek.
Csak azért állok ide ki, mert nem azért, mert szeretek szerepelni, de közben tényleg, hanem már láttam Balunak a kezébe a zsibbadást, tartja a telefont. Jó, viccelek. Nem akartam kijönni, de annyira jó volt hallgatni ezeket a bizonyságokat, meg a gondolatokat Petitől, Gábortól. És csak így valami szorongatott, hogy jöjjek ki. És tényleg így hálás vagyok értetek, az összes csapattagért és nem csapattagért, hogy tényleg így mindenki oda tette a részét, és egy módon sajnálom, hogy akik már elindultak hazafele, azok azt nem hallják, vagy lehet, hogy majd csak felvételről. De hogy tényleg így évről évre vannak új vendégeink. Itt van most Etelka, ha nem ment ki. De hogy voltak mások is tényleg, akik ma, vagy most voltak először velünk így a táborban. És tudom, hogy a hitközösségnek és a pásztorunknak ez a látása, hogy mi egy evangelizációs gyülekezet legyünk, azáltal, ahogy éljük a hétköznapokat, ahogy éljük az életünket. És én szerintem ez így legalábbis nekem így annyira nyilvánvaló lett így a hét során, hogy tényleg akár a reggeli alkalmakon, a reggeli után, a pagodában, hogy tényleg ott voltak azok a személyek, akik első látogatók voltak táborba, vagy aki mit tudom, még fel is lépett Erzsike talán, vagy... és... ja, tényleg egy különleges tábor volt ez így számomra. Nem mondom, hogy nem volt küzdelem. Lehet, hogy néhányan így szembesültek azzal, amikor elhagytam a szobakulcsot, és hogy ez tudatosult bennem. Anna is az volt, hogy apa, tehát amikor észrevetted, hogy én is, azt mondom, basszus! Mondom, igen, mert tudatosult bennem, hogy valami hiányzik. Ja, de hogy tényleg így hálás vagyok így értetek, hálás vagyok Istennek ezért a hétért, és egyik szívem egyik fele még maradna, jó lenne. Úgyhogy gondolkodtam, veszünk egy sátrat, és Lajossal megbeszélem, hogy itt fölverjük. Ja, csak viccelek. Ja, úgyhogy én köszönöm tényleg így magam nevébe, családom nevébe, mindenki nevébe. Ja, köszi.